Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 21. szemeszterének 10. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 21. szemeszterében összesen 12 előadáson vehetnek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között, ezért Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Máté Tóth András 1957-ben született Kalocsán. Budapesten érettségizett a Piarista gimnáziumban. Teológiai tanulmányokat folytatott Szegeden, majd Bécsben, ahol 1991-ben doktorált, majd ugyanott 1996-ban habilitált, és ezzel a Bécsi Egyetem magántanára lett. 2011-ben a Pécsi Egyetemen megszerezte második PhD fokozatát kommunikációtudományból. 2014-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett vallásnézet című értekezésével. 1990 óta részese és alakítója Szegeden a felsőoktatásnak. Először a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanított filozófia történetet magyar és német nyelven. 1992-től betétlapos képzést szervezett vallásismeret tárgykörben. 1996-tól a JATE BTK-n megalapította az alkalmazott vallástudományi kutatócsoportot, amelyből vezetése alatt 2000-ben az ország első és máig egyetlen vallástudományi tanszéke állt fel. Vezetésével sikerült a Szegedi Tudományegyetemnek akkreditálnia a magyar felsőoktatás történetében először vallástudomány szakot, amely azóta több mint 100 diplomát adott ki. 2015-től pedig elindult a valláselméleti doktori képzés, amelynek jelenleg 4 hallgatója van. Elsődleges kutatási területe a kelet-közép-európai régió társadalmi és vallási változásainak elemzése, a vallástudomány magyarországi története, valamint az alternatív vallási közösségek. E témákról több mint 30 kötetet írt, illetve szerkesztett, és közel 300 tudományos publikációt közölt. Professzor úr ma esti előadása a németországi Herder kiadónál megjelenés előtt álló kötetének vezérgondolatát fejti ki, amelyet korábban már számos nemzetközi konferencián is bemutatott, többek között Bécsben, Berlinben, San Franciscóban és Washingtonban, ma este pedig itt nálunk a Szabad Egyetem Szeged programjában. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását!
Jó estét kívánok! Nagyon örülök, hogy itt vannak, meg annak, hogy én is. Hát most interakcióba fogunk lépni, aminek az első fázisa az, hogy én beszélek, önök SMS-eznek, és a második része pedig az, hogy én nem értem, amit kérdeznek. Amiről beszélni fogok, az nem csak egyszerűen a tudományos munkámnak egy része, bizonyos értelemben talán a legszebb része, hanem valahogy az életemnek is az egyik legszebb része, a gyerekeimet, szép házasságomat leszámítva talán a legszebb terméke. Nagyjából 25 év óta gyűrődöm azon a témakörön, aminek most egy vázlatát, egy tömény vázlatát szeretném átadni önöknek. Úgyhogy ez nem csak a száraz tudás, hanem egy kicsit ez én magam is vagyok. Arról a régióról fogok beszélni, amiben Magyarország is tartozik. Ez a régió egyszerűen fogalmazva a balti országok, Közép-Európa és a Balkán. És aki csak egy kicsit is tudja, hogy a földrajz szempontjából hol helyezkednek el ezek az európai szubrégiók, az rögtön valahogy érzékeli, hogy a mi számunkra az elsődleges orientációnkból kiesik ez a régió, mert az ember általában inkább Ausztria felé orientálódik, vagy esetleg Németország, Franciaország felé, Anglia felé, vagy pedig elmegy távol-keletre, vagy nyugatra, esetleg Amerikába. De hogy pont Észtországba, Lettországba, Koszovóba, Macedóniába, Lengyelországba menne az ember, és az újságokban is elsősorban innen származó híreket hallana, ez nem jellemző. Tehát egy olyan régióról van szó, amiben nagyon benne vagyunk, de valahogy egy kicsit mégis kint is vagyunk belőle. És erről a régióról nagyon komoly gondolkodók, én most elsősorban csak a magyarokra fogok koncentrálni, nagyon komoly, és azt is lehet mondani, szívbe vagy és agyba markoló gondolatokat fogalmaztak meg. Először Bibó Istvánt említem, aki Kisvártatva a háború után jelentette meg ezt a tanulmányát a kelet-európai kisállamok nyomorúsága című tanulmányát. Nem azért írta a régióról, hogy nyomorúságos helyzetben van, mert Bibó István egy pesszimista ember lett volna, és neki minden fekete lett volna, és büdös, hanem azért, mert a gondolkodásával nagyon mélyen megragadta azt, hogy mi is a közérzete ennek a régiónak, nem csak Magyarországnak, hanem a felsorolt országoknak, vagy a felsorolt szubrégióknak. És azt állította, hogy a közös jellemzője ezeknek az országoknak az, hogy önmagukat nyomorúságos helyzetben érzik. És miért? Mert mindenféle nagyhatalmak állandóan meghatározták kívülről, hogy mi történjen bévül. Mert a jövő kiszámíthatatlanná vált, és szinte 20 évente új és új rendszerváltás volt 100 év óta, 200 év óta. Mert a nemzetállami önmegvalósításnak a korlátai, azok mindig felemelkedtek, a sorompók viszont nem emelkedtek fel. És egyszerűen úgy fogalmazta meg, és oda tette a hangsúlyt ennek az egész régiónak az önértelmezéséhez, hogy az egy nyomorúságos régió. A következő egy történész, aki Bibó Istvánra is hivatkozva a 80-as évek elején középkori történész volt, és ő az európai országok középkori társadalomfejlődését vizsgálta különös tekintettel a gazdálkodási formákra, az uralom, a hatalomelosztás formáira és a városiasodásra. És ez a nagyszerű szerző, Szűcs Jenő, sajnos ő sem él már, azt poentírozta a régiónk vonatkozásában, hogy ez a régió egy köztes régió Európa társadalom fejlődésének három régiója közül a középső. Sem nem egészen nyugat, ám sem nem egészen kelet. Közép-Európa, Kelet-Közép-Európa. Ennek a vonalnak nyomán, és más elemzési szempontokat is belevéve, egy osztrák kolléga, Péter Jordán néhány évvel ezelőtt, hát az a néhány évvel lehet, hogy már 10 is, néhány évvel ezelőtt tovább mélyítette elsősorban Szűcs Jenő, de más kutatások révén is tovább mélyítette a gondolatot, és ezt a 8 jellegzetességet jelölte meg, mint a kelet-közép-európai régió legfőbb jellegzetességeit. És hogyha tetszenek figyelni, akkor az látható, hogy vannak olyan jellegzetességek, amelyek hasonlítanak ahhoz, amit eddig Bibó és Szűcs Jenő alapján mondtam, különösen ez a 8., megkésett Nyugat-Európához képest, Kelet-Európához képest pedig korábbi iparosodás. Se egészen olyan, se egészen emilyen, hanem ilyen. Másrészt viszont vannak új szempontok, amelyeket Jordán nagyon helyesen belevett az elemzésébe, és ezek a szempontok vallásiak, zsidó, katolikus, protestáns, ortodox, valamint más kulturális, itt is a vallási előjön, sokféleség, ezeket a komponenseket is belevette, amikor leírta azt, hogy hogyan is kell felfogni ezt a régiót. Most egy szót, egy fogalmat mondok, amit később még használni fogok valószínűleg, régió marker, ismerik ezt a kihúzót, azt nevezik markernek, régió marker, a régió elsődleges markereiről van szó. Nyomorúság, se ide, se oda tartozás, megkésettség Nyugat-Európához viszonyítva. És egy zárójelet nyitok csak röviden, amikor ezekről a markerekről van szó, akkor ezeknek nem az a feladata, hogy önök szépséges fiatal emberek életérzését kifejezzék. Ha önök most azt mondják, hogy mi is a marhaság, hát ez egyáltalán nem igaz. Hát én nem érzem magam nyomorultnak, hát előttem az élet, ide nekem a világot. Akkor csak érezzék nyugodtan, nagyon jó. Amikor ezek az emberek ezt a régiót vizsgálják, akkor a régiónak a nagy történelmi korszakait és a régiónak a vezér gondolatait követik végig. Mindezek alapján és sok más kutatás alapján, ez a kutatás azt jelenti, hogy nagyon sokat ültem könyvtárban, meg azt jelenti, hogy benne voltam nagyon sok olyan kutatásban, több nagy nemzetközi kutatásban, ahol szörvélyeket végeztünk, adatokat vettünk föl és elemeztünk, és kutatásnak számítom azt is, hogy hát ez alatt az elmúlt 20 év alatt az országok mindegyikében egyszer vagy többször voltam is, és így ott kollégákkal találkoztam, vagy egyszerűen kocsmáztam, motoroztam az utakon, tehát valahogy megpróbáltam meg is tapintani azt, amiről beszélek, beszívni a levegőjét. Nos, mindezek alapján az az állításom, és ennek az előadásnak ez az első állítása, hogy ezt a régiót úgy lehet legjobban megérteni, ha azt mondjuk rá, hogy sebzett régió. Majd, hogy miért sebzett, azt elárulom, most még nem. És ennek a sebzett régiónak szerintem, csatlakozva az elődökhöz, ez az 5 jellegzetessége van. Bár ezek közül egy vagy több más régiókra is érvényes Európában vagy a világon, de azt állítom, hogy ezek az ismérvek, ezek a sebek együtt csak erre a kelet-közép-európai régióra jellemzőek, ezekre viszont kiemelten jellemzőek. És azért lényeges számomra, hogy fölállítsam ezt a tipológiát, mert az a volt a célom sok-sok évvel ezelőtt óta, hogy olyan alapra tudjuk helyezni ennek a régiónak a megismerését és megértését, amely ennek a régiónak a társadalmi és történelmi tapasztalataira épül, és nem valamely más európai vagy Európán kívüli régió tapasztalataira. Ezért bármennyire is lelkes olvasója, meg tanítója is vagyok, szegény hallgatóim tudják, azoknak az elméleteknek, amely a társadalomnak az átalakulását németországbeli, amerikai vagy francia történelmi és társadalmi tapasztalatokra építve fejtik ki, lelkes vagyok, szeretem ezeket, boldogan tanítom őket. De mégis úgy gondoltam, hogy a mi régiónk saját tapasztalataira épített elméletre is szükség van. Amit úgy hívunk, hogy autopoiesis. önmeghatározás. És szeretem az autopoézis szót, mert benne van a poézis szó. Nem olyan tudomány, a társadalomtudomány, amelyik úgy hangzik, mint amikor a villa karcol a tányéron, hanem olyan tudomány, amiben vér van, amiben lélek van, amiben dinamika van. Az öt kritériuma, vagy fő jellemzője ennek a régiónak tehát a különböző megszállások, vagyis tehát a szuverenitás hosszú ideig tartó elvétele, vagy megakadályozása. Ennek következtében a kisebbségi jogok gyakorlásának a lehetetlensége, vagy közel lehetetlensége, a különböző kisebbségek kényszer áthelyezése, deportáció, és a politikai lojalitás alapján a társadalmi rétegek közötti mobilitás forszírozása, tehát az válhatott vezetővé a különböző rendszerváltások során, aki extra lojális volt az új hatalomhoz, és akik pedig kritikusak vagy extra kritikusak voltak, azok valahol a tudásuknak, képzettségüknek nem megfelelő, sokkal alacsonyabb társadalmi rétegbe lettek bekényszerítve. Ez nagyon erős mobilitás, nagyon jellemző erre a régióra. A vallásnak, az egyháznak és a másként gondolkodóknak az üldözése egészen odáig menően, hogy gyilkosságok, odáig menően, hogy munkatáborba kényszerítés, és így tovább. És végül pedig, ami a legszörnyűbb tapasztalata ennek a régiónak, a különböző genocídiumok és más tömeges népirtások, védtelen embereken elkövetett tömeggyilkosságok. Ebből az öt sebből csak kettőre szeretnék egy pillanatra külön kitérni. Ez a nagyon-nagyon sok szöveget tartalmazó táblázat egyszerűen, de exakt módon mutatja, amit a szuverenitás hiánya jelent, mert itt meg lehet látni, hogy a különböző, hogy a különböző nagyhatalmak hány száz évig akadályozták meg a táblázatban felsorolt országok számára, hogy azok önálló államot, nemzetállamot alakíthassanak. És ez lehet látni, hogy itt azért az összes ország szerepel az adott történelmi korszaknak megfelelő elnevezéssel, még akkor is, hogyha angol, de nem az angol miatt, hanem azért, mert azok a politikai formációk az adott korban nem ugyanazok voltak, mint amiket ma köztársaságoknak, vagy nemzetállamoknak, vagy államoknak nevezünk. Ez az oka a különböző elnevezésekhez. Tehát ez az egyik. És azért, amikor benne tetszene gondolni, hogy itt 100, 200, 400 évről van szó, akkor el lehet valahogy talán képzelni, hogy a különböző országoknak a felelősei és gondolkodói, költői, írói, majd az írókra visszatérek, azok megszenvedik ezt a hiányt. Egy folyamatos vágyakozás él, különösen azóta, amióta a nemzetállamok a 18. században a legmodernebb változatai voltak a termelés és egyéb más társadalmi problémák megoldásának, azóta ezeknek az országnak a többségében folyamatos, csillapíthatatlan és egyben kielégíthetetlen vágy vonatkozik arra, hogy az népük megszerezze vagy visszaszerezze az állami szuverenitást. A másik pedig, ami az ötödik legfájóbb seb ebben a régióban, a genocídiumok. Itt a legnagyobbakat sorolom csak fel. Itt kezdődik, nem olyan régen volt a 101. évfordulója az örmény népirtásnak, amit ilyen új török ifjúsági mozgalom hajtott végre. Még a háború előtt a úgynevezett véres övezetben az éhezés, holodomornak nevezik ezt, 3 millió emberre satszolják, akik éhen haltak egy paktum révén ebben a régióban, Ukrajna környékén. Aztán a nagyon ismert, talán legjobban ismert holokauszt, ahol elsősorban zsidókat, de Jehova tanúikat, cigányokat, homoszexuálisokat öltek meg, kínoztak meg tömegesen, és 50 évvel később Európában egy új genocídium tanúi lehettünk, tulajdonképpen innen nem messze, Boszniában, Srebrenicában, ahol a horvát és a szerb hallgatólagos paktum révén szerb szabadcsapatok körülbelül 8-10 ezer férfit és fiú kisgyermeket mészároltak le, tömegsírokba helyezték őket, aztán a tömegsírokat pár hét múlva dózerekkel kiásták és áthelyezték őket. Rettenetes, felfoghatatlan. Ez a régió tehát nem véletlenül nevezendő vagy érthető meg a sebzettség fogalma révén. És azért használom a sebzettség szót, mert direkt nem akarok használni egy ennél sokkal gyakrabban használt kifejezést ugyanerre a történetre, nevezetesen is a trauma kifejezést. A trauma, görög szó, nem fogják kitalálni. Sebet jelent. Amikor elvágja rendesen az ujját, akkor a traumatológiára megy. A sebek kezelésére specializálódott orvosi segítő helyre. Azonban a modern világban, a közbeszédben általában a traumát már nem a sebeinkre használjuk, hanem a lelki traumákat nevezzük traumának. A trauma a mai gondolkodásban privát ügyet jelent, mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, mondja Ady Endre, mi előtt átölelte volna az Isten, az előtt mondhatta volna, hogy traumám van. És önöknek biztos volt már legalább egy traumája, mert akinek nincsenek traumái, az igazából nem is él ebben a világban. Trauma nélkül ugyanis nem lehet fontosnak lenni, úgy tapasztalom. De én nem a traumát használom, egyrészt elsősorban azért nem, mert a trauma egy privát, mondjuk így lelki természetű ügy. Én pedig kifejezetten nem privát ügyről beszélek, hanem egy régióról, annak a társadalmairól, annak a köznyilvánosságáról, közgondolkodásáról, valahogy a common sense-ről, ami valahogy áthagyományozódik, és ami tetten érhető a legkülönbözőbb területeken. Hol tartunk? Amit kipipálhatunk tehát, az a régió megértésének kulcsa a sebzettség. Lépjünk tovább. Vallás szerepe. Ahogy az előző táblákon lehetett látni, különösen Jordánnak a felsorolásában, többször előfordult a különböző felekezetekre, vallásra és a vallásosságra vonatkozó hivatkozás. És ez azért megemlítendő és továbbkutatandó, mert ez a régió valóban kiemelten erősen vallásos. Amikor vallásosságról beszélek, akkor nem a pietásról beszélek, nem a kegyességről beszélek, hogy az ember oda vágja magát a dómban, az oltár elé, és sírva könyörög egy kettesért. nem a pietásra gondolok, és nem is a vallás rítusára gondolok, amikor a hídgyülekezetében a döbbenetesen hatásos zenére az ember elkezd egyre inkább lelkesedni, fölterje a kezét, és átél valamit, valami pezsgést, valamit. Nem erre gondolok, hanem amikor vallásra gondolok, akkor arra a nagy kulturális hagyományra gondolok, aminek alapján is az emberek elrendezik magukban, hogy ez a világ, és ami benne van, és én magam is, hogy milyen koordináta rendszerben, és milyen erőhatások révén haladok én erre vagy arra. A vallás, mint az élet értelme, és mint a valóság magyarázó ereje, ilyen értelemben beszélek én vallásról, és ez ebben a régióban erős. Erősebb sokkal, mint Nyugat-Európában, és a régió ugye széles viszonylag, minél keletebbre megyünk, annál erősebb. Tehát erősebb Romániában, mint Magyarországon. Erősebb Horvátországban, mint Szlovéniában. Sokkal erősebb Lengyelországban, mint Csehországban. Ja, nem akarom tovább ragozni. Itt lehet látni, hogy milyen felekezeti megoszlás, ortodox, katolikus, nem tartozik sehova se, illetve vegyes, jellemzi a régió országainak a többségét. És lehet látni, hogy itt van egy nyugati vallásosság a régió nyugati részén, és van egy keleti ortodox vallásosság a régiónak a keleti részén. A nem tartozunk sehová, az Csehországra jellemző elsősorban, illetve Észtországra és Lettországra. Egyébként mindenütt a valamely felekezethez tartozók a társadalomnak több mint felét, de minél keletebbre megyünk, annál inkább egészen a 100%-ig mehetünk. 97-98% mondja Romániában, vagy Lengyelországban azt, hogy katolikus, nem csak mondja, meg is van keresztelve. Tehát a vallásosságnak, felekezetiségnek ez az alaphelyzete a régiónkban. És azt is még mondom, hogy ha utána akarnak nézni, akkor a Pew Research Centernek a honlapjára kell rámenni, és ott rengeteg új adat is van a régió vallási dimenzióiról, különösen arról, amiről én most itt nem fogok beszélni, de önök közül lehet, hogy néhányakat érdekli, a vallásosság és a nemzeti büszkeség nacionalizmus közötti összefüggéssel kapcsolatban az amerikai kollégák adatfelvétele rendkívül érdekes adatokat hozott, illetve alátámasztottak olyan elképzeléseket, amelyeket már korábban is megfigyelhettünk. Ennél azonban egy kicsit izgalmasabb, hogy a vallásnak a közéletben milyen erős szerepe van, milyen magas az impact faktora, a hatása a vallásnak ezekben az országokban. És itt csak felsoroltam néhányat, nem fogok mindenen átmenni, de amikor megkérdezzük az embereket, hogy az ön számára a vallása fontos-e akkor, amikor az életében jelentős döntések előtt áll, akkor a megkérdezett embereknek fele, kétharmada azt mondja, hogy igen, nagyon fontos. Akkor, amikor megkérdezzük az embereket, hogy milyen intézménytől várják elsősorban azt, hogy az élet értelmére vonatkozóan választ adjon, akkor nagyon sokan a régióban azt mondják, hogy az egyház az. Ha megkérdezzük őket, hogy fontosnak tartják-e azt, hogy vallási közösségek, egyházak fenntartsanak szociális intézményeket, iskolákat, kórházakat, öregek otthonát, stb., akkor még olyan országokban is, ahol egyébként a megkeresztelteknek a száma relatíve alacsony, még olyan országokban is az embereknek nagyon nagy többsége azt mondja, hogy igen. Sokszor úgy érezni, hogy már mindenben csalódtak az emberek nagy társadalmi intézményekben, és a gyereküket és az öregeiket gyakorlatilag már csak az egyházra merik bízni, mert az állami kórházak, az állami oktatás, az már kacsa, az már szétpukkat, vagy szétporlat, vagy nem is tudom, hogy kerüljem el a fehér asztalt nem tűrő szavakat. A másik, ami nagyon-nagyon fontos kérdés, kettőt is írtam, vagy hármat is, a vallás és a politika kapcsolata. 20 évvel ezelőtt jelentette meg José Casanova a Public Religion című könyvét, amelyben azt fejtegeti, hogy igaz ugyan, hogy Nyugat-Európában a vallásosság, tehát a pietás és a rituális vallásosság, tehát a különböző rítusokon való részvétel az csökken, de egy másik fajta vallás erősödik, és ez pedig a publikus vallás, amit én magyarra közvallásnak fordítok. A közvallási dimenzió. És azt látjuk, hogy ami elképzelhetetlen lenne mondjuk Franciaországban, az bizony nem elképzelhető, hanem hétköznapi esemény a mi régiónkban, nevezetesen is, hogy az egyházaknak befolyása van a kormánypolitikára. És viszont is azt figyelhetjük meg ezekben az országokban, hogy a politika bizony nagyon igyekszik kihasználni azt, hogy az egyházaknak magas társadalmi presztízsük van, és ezért a politikai mozgósítás céljait úgy próbálják elérni, hogy támaszkodnak retorikailag vagy valóságosan az illető ország mainstream vallási közösségeire, egyházaira. Vagy visszahivatkoznak vallási hagyományokra, szentekre, nagy küzdelmekre, amelyekből jól jöttek ki azért, mert a vallási energiákat is lehetett használni, és így tovább. Tehát ezt politikai instrumentalizációnak nevezzük, vagyis tehát amikor a vallási dimenziót, vagy a vallási közösséget politikai célra használják fel. És egy utolsó, Pusztai Gabriella és mások kimutatták, hogy a vallás, hogy az egyházi iskolák, alacsony szintű iskolák és magas iskolák is egészen a felsőoktatásig elsősorban nem abban különülnek el az állami iskoláktól, hogy más tudást közvetítenek, vagy hogy az a tudás magasabb szintű. Elsősorban szignifikánsan abban különböznek, hogy erős, stabil kapcsolati tőkére lehet szertennie a gyerekeknek ebbe az iskolába a szüleikkel együtt, a szülőközösségek kapcsolati tőkéje is nagyon nagy, és ez az a kapcsolati tőke, ami ezeknek a gyerekeknek és szüleiknek az individualista ember-embernek farkas a világban nagy támaszt jelent, hogy a céljaikat el tudják érni, és egyfajta védelmet jelent, hogy a legkülönbözőbb külső veszélyektől, betegségtől, családi költségvetés csődjétől, és így tovább meg lehessen óvni magukat. Kapcsolati tőke. És ez a kapcsolati tőke a vallásnak egy nagyon jelentős dimenziója, egyik kollégám, Nagy Gábor Dániel habilitációs dolgozatában ezt fejtette ki magas szinten. Tehát amikor arról beszélek, hogy ennek a régiónak többek között az a jellegzetessége, hogy magas benne a vallásosság, felekezetiség és a közvallásnak a jelentősége, akkor az egyik régió markert emelem ki a többi közül, nem azért, mert azt akarnám állítani, hogy ez a legfontosabb, hanem azért, mert azt akarom állítani, hogy ez is fontos, és általában a társadalom értelmezésben és a régió értelmezésében a vallási dimenziót nem szokták annyira poentírozni, hogy miért, azt most nem akarom részletezni, meg nem is vagyok biztos benne, hogy igazam van. Hol tartunk? Kivégeztük azt a kérdést, hogy mi a legfontosabb régió markerek, 5 ilyen marker van, 5 seb típus. Aztán kiveséztük valamennyire, hogy a régióra jellemző a magasfokú vallásosság és a vallási intézmények erős társadalmi hatása, És most menjünk egy lépéssel tovább, és a sebzettség kifejezést próbáljuk meg egy kicsikét mélyebben elemezni. Mindenki ismeri gyönyörű énekünket, megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt. Már erőre. Egy kiváló szerző történész elemezte a kelet-közép-európai országok himnuszait, és arra a megállapításra jutott, hogy a himnuszok ettől a hangulattól vannak teli. A szomorúság, az elveszett küzdelmek, a történelmi viharok. Tehát azok az énekek, azok a dalok, amelyben egy ország, egy nemzet valahogy megpróbálja kifejezni azt, hogy kik is vagyunk mi, ezek a himnuszok sebekről szólnak. Ezért írtam ide. És ezt az emlékezést, a sebekre való emlékezést latin nyelven memoria passionisnak hívjuk. Nem a hobbinkra való emlékezés, passziók, hanem a passióra való emlékezés, a szenvedésre való emlékezés. Az emlékezésnek két fajtáját különíti el Gyáni Gábor, kiváló történész, akadémikus, ebben a könyvében, és aztán más további írásaiban még tovább dolgozott ezen, rendkívül élvezetesen ír, és nagyon-nagyon izgalmas, amivel foglalkozik. Más szerzők véleményének a továbbvezetésével, és magyar, illetve kelet-közép-európai viszonyokra való alkalmazásával. És Gyáni Gábor azt mondja, hogy különböztessük meg az emlékezést az emlékezettől. Az emlékezés az egy dinamikus, spontán valami, amiben az adott társadalom családjai, kisközösségei, faluközösségei, régiói rendkívüli sokféleséget mutatnak. Ez az emlékezés, ahogy az ige is, vagy ez a főnév is mondja, emlékezés, valami folyamat. Az emlékezet azonban az, amit az ország kultúrájáért, politikájáért, gondolkodásáért felelős intézmények leszögeznek. És ezt a leszögezést, ezt kanonizációnak nevezzük, fiúk, nem a kanból jön a kanonizáció, nem férfiasításról van szó, bocs, hanem a kánonból jön, a kánon pedig nem az, hogy vegyesen énekelünk, hanem a kánon mérce. Tehát az emlékezet azoknak a történelmi eseményeknek és jelentős személyiségeknek való emlékezete, amelyeket az adott hatalom mércéül állít a társadalom elé. Az emlékezés, tehát ez a dinamikus folyamat, ennek három fontos területe van. A civil társadalom az emlékezés helye elsősorban, és az irodalomban és a képzőművészetben nem fölülről irányítottan, hanem az ihletre való támaszkodás révén zajlik az emlékezés. Az online hálózatokat fölírtam, de ezt nem kell ragozni, mert maguk jobban értenek hozzá. Lehet látni itt a huszároknak a hagyományát őrző egyesület két vezető képviselőjének a képét hoztam ide, magyar apukák. És ide pedig a Gernikát hoztam, a képzőművészet, Picasso-nak ezt a döbbenetes művét, amely még a háború előtt készült egyébként megrendelésre, és amikor a háború kitört, akkor a Picasso azt mondta, hogy hát Spanyolországban ez veszélyes, nem állítjuk ki a képet. New Yorkba került a kép a Modern Művészetek Múzeumába, mondta Picasso, amíg a háborúnak vége nem lesz, ott van biztonságban. Hát a háborúnak vége lett, de jött a a diktatúra, úgyhogy mondtam, na majd ha a diktatúrának vége lesz, majd akkor lehet kiállítani. A Spanyolországban most már ki van állítva. Reméljük úgy is marad. Az emlékezetre vonatkozóan is hoztam három képet, mind a három magyar kép. Az egyik a Nagy Imrének az újratemetése. Nagy Imre volt az 56 miniszterelnöke, akit aztán utána gyalázatosan meggyilkoltak. Nagy Imrének szobrot állítottak, ugye emlékművek, valamint a mi régiónkban, szinte minden országban, sok helyütt több is, vannak olyan múzeumok, amelyek erre a fájdalom történetre emlékező múzeumok. Magyarországon a Budapesten a leghíresebb az ilyen múzeum, egyébként van itt Vásárhelyen is kiválóan szervezett múzeum, de az úgynevezett terrorháza az Andrássy út 60 épületében működik, ahol erre a szörnyű múltra, a fasizmusnak és a kommunizmusnak az áldozataira emlékezünk. És hát beszéltem emlékezésről és emlékezetről, de nyilván mindannyian tudjuk, hogy ez a két területe az memóriának, az nem egymástól függetlenül működik. És hogyha olvasnak olyan eseteket, amikor a hivatalos emlékezettel szemben a társadalmi emlékezés kritikusan megjegyzéseket tesz, esetleg tüntetés szintjéig, akkor az emlékezés és az emlékezet összecsapásáról van szó. Említettem az előbb az emlékezés folyamatában az irodalmat is, és sajnos nem csak erről tartom az előadást, pedig nagyon boldogan tartanék egyszer erről is, de meg kell említeni, hogy a Nobel-díjas művek, amelyeknek szerzői Kelet-Közép-Európából származnak, irodalmi Nobel-író van szó, szinte kivétel nélkül olyan könyvre, vagy olyan életműre kaptak a szerzők Nobel-díjat, amely erről a tragikus sorsról, az fenyegetett kollektív identitásról szóló művek. Herta Müller Lélegzethinta, beszéltem a deportációról, Herta Müller egy Romániában született sváblány volt. A legutóbbi irodalmi Nobel-díjas a mi régiónkból, Svetlana Alexievics Elhordott múltjaink, a szovjet nőről írja a döbbenetes regényét, és lehet látni azt a rettenetes primitívséget, amit ezekben a gyönyörű, aranyos, kedves emberekben a szovjet hatalomnak a 50-60-70 éve elvégzett. Aztán az Ivo Andrić Visegrádból, nem a magyarországi, hanem a boszniai Visegrádból származó szerző, Híd a Drinán, egy hídnak az 500 éves történetét dolgozza fel, és a regénynek az a finoman szőtt vörös fonala, hogy gyakorlatilag egy nyugodt élet egyre inkább ki van szolgáltatva a nagyhatalmak összecsapásának. És amire nagyon büszkék lehetünk Magyarországon, Kertész Imre, Nobel-díjas csodás szerzőnk, a Nobel-díjat miért kapta? Önéletírásáért, aki Auschwitzban volt, és hát szerencsére túlélő lett, és megírta ezt a fűtés. Mi a címe a regénynek? Sorstalanság. A sorsot, az egyéni sorsot és a kollektív sorsot, aztán később Kertész Imre kifejti más műveiben, hogy itt valóban az európai kultúrának vége szakadt Auschwitzzal, és egy új kezdetnek a lehetősége van meg számunkra is. De nem csak ezek a nagy és idős, az önök nagyszülei korosztályú szerzőkről van szó, amikor ez a bizonyos visszaemlékezés, ez a bizonyos memória zajlik, hanem bizony szó van egy újabb generációról, a 40-es, 40-50 év közötti generáció, akik már írtak olyan művet, amely nemzetközi figyelmet tudott kelteni. Dagomán Györgyöt ismerik Magyarországon, Mircea Cărtărescut, aki Nobel-díj várományos román író, Bukarest, Ceausescu Bukarestjének az életét dolgozza fel egy egészen döbbenetes irodalmi stílusban, egy trilógiában, magyarul sajnos csak a középső kötet van meg, azt nem érti senki, én nem értem, hogy miért. Aztán utána Sophie Oksanen, a Tisztogatás című, tulajdonképpen krimi, de igazából nem krimi, hanem a családoknak és a különböző eltérő nemzetiségűeknek a brutális üldözéséről és a lojalitás brutális kikényszerítéséről szóló történet. Végül pedig ide tettem Nádas Péternek a háromkötetes művét, amelyben leírja a saját történetét, és leírja azt a kulturális hanyatlást, ami a 50-es évektől kezdődött, és a mai napig se ért véget. Tehát nyilván azt nem lehet állítani, hogy az összes regény erről szól, ami régiónkban, tehát ez butaság lenne. De hogy azok a regények, amelyek igen nagy elismerést kaptak, és nem csak magyar nyelven, vagy éppen észtül, vagy finnül, vagy stb., hanem a régióban lévő nagyon sok nyelven is többé-kevésbé hozzáférhetőek, és ezek a kötetek mennek, ezeket veszik, ez mutatja, hogy amit ezek a szerzők megfogalmaznak, az nem áll olyan nagyon távol attól, amit a társadalmi emlékezés hord ebben a régióban. Hol tartunk? Már megbeszéltük, igazából önök még nem jutottak szóhoz, de már megbeszéltük, hogy a régió markerei sebek, öt seb. Megbeszéltük, hogy a sebek vonatkozása mellett a régiónak fontos markere a vallási dimenzió, és azt is megtárgyaltuk, hogy ezek a tények a kortárs, úgy is lehet mondani, a mindenkor kortárs társadalmi diskurzusban jelen vannak a társadalom finom szöveteiben, és jelen vannak a társadalom felülről való normatív irányítás igénnyel fellépő szövegeiben is. Sebek, vallás, emlékezet. És az utolsó részéhez érkezem az előadásnak. Ha a vallás, nyilván itt elsősorban a kereszténységről van szó, a többi az elhanyagolható, ha a vallás jelentős ebben a régióban, ha a keresztény vallás így vagy úgy jelentős, és a régió legfontosabb markerei sebek, akkor jogos feltenni a kérdést, hogy mit csinál a régió kereszténysége ezekkel a sebekkel. Fel kell tenni a kérdést, hogy vajon alkalmas-e a régió kereszténysége arra, hogy ezeket a sebeket valahogy értelmezze, adott esetben valahogy a gyógyuláshoz járuljon hozzá. Nem azért érdekes a vallási dimenzió, a kereszténységnek a dimenziója, mert valakit meg akarnánk győzni arról, hogy legyél keresztény, járjál templomba, meg ne lássam, hogy nem imádkozol, mert olyan fülest adok. Nem, hanem azért, mert ha igazán tudomásul akarjuk venni, hogy mik a fontos hatóerők ebben a társadalomban, akkor nem ignorálhatjuk a vallási dimenziót se. Akkor a kutatásainkban folyamatosan fel kell tennünk a kérdést erre vonatkozóan is. A kereszténységben a sebek, keresztény tanításban és világértelmezésben nagyon fontos szerepet játszanak. Azt is lehet talán mondani, hogy a keresztény tanítás centrumát fémjelző vallási elem a seb. Itt egy zsidó szöveget hoztam, ami aztán egy keresztény szövegben szinte szó szerint megismétlődik, és azt tartalmazza, hogy ez a seb, most mindegy milyen seb, ez a seb, ez nem halált hozott, hanem gyógyulást. Ami a hétköznapi ember számára az értelmetlenség határát súroló kijelentés, de hát ilyenek a vallási szövegek. És aztán a kereszténység főszereplője, Jézus Krisztus, talán tudják, hogy szomorú vége lett az életének, és aztán a keresztények hite szerint a halála után föltámadt. Azt nem tudjuk pontosan, mit jelent föltámadt, de ez olyan hit volt már kezdettől fogva, hogy az emberek simán az életüket adták ezért a hitért, hogy Krisztus meghalt, de föltámadt. És a föltámadása után történt ez a sztori, Caravaggio-nak a képét tettem ide, hogy megjelent a tanítványai között, és azzal igazolta, hogy nem szellem, nem látomás, hogy rajta voltak a feltámadt testén a sebek. Hát ez aztán már főleg szétfeszíti az ember gondolkodását. Tehát vallási szöveg. Provokatív, perspektíva nyújtó vallási szöveg. Nem az az érdekes, hogy igaz vagy nem, ne ragadjunk itt le, hanem az az érdekes, hogy milyen logikát jelenít meg. A kereszténység a megváltást tanítja, ennek a vallásnak ez a specialitása, és a megváltásban a megváltó játssza a főszerepet, a megváltó pedig meghalt a kereszten, 5 helyen átütötték a testét, a 2 lábát, a 2 kezét és az oldalát, és a feltámadása után ezeket a sebeket megmutatta a tanítványainak, és annak a Tamásnak, akit hitetlen Tamásnak fordítanak, én inkább kísérletező Tamást mondanék, üdvözlöm a természettudománnyal foglalkozó kedves jelenlévőket, az oldalsebet. És ez az, amit a kereszténység a megváltásról szóló tanításának a centrumába helyez, hogy a sebek megmaradnak, de nem a halál jelképei, hanem az élet jelképei. Vagyis tehát, ha igaz az, hogy a kereszténység tanításának a centrumában a megváltás áll, és a megváltás az nem valami lelki jelenség, nem valami rítus, hanem a megváltás az egy új gondolkodásmódnak a tanúsítása és terjesztése, a metanoiának, a gondolkodás átalakításának a centrális üzenete, akkor megkérdezhetjük joggal, hogy akkor a kereszténység alaptanításából, aminek a fő szimbóluma a seb, mi következik egy olyan régió társadalom értelmezése számára, amelynek a legfőbb markere a sebzettség. Nagyon remélem, hogy elhiszik nekem, hogy ez nem művi játék, amit én most elmondok, hanem ha igaz az, hogy a régiónak a fő jellegzetessége a sebzettség, abban biztos lehetnek, hogy igaz az, hogy a keresztény gondolkodásnak a centrumában a sebek és a sebek által jelzett megváltás van. Ha elemzünk, akkor nem vehetjük hallatlanra ezt az összefüggést. A keresztény perspektíva, hogy Krisztusnak sebei vannak a feltámadás után, ami a régió társadalmai számára azt jelenti, hogy a társadalmi traumákat el kell tudni fogadni. Nem lehet előre mutató társadalmat építeni, hátrafele nézve. Nem lehet az egyirányúsított emlékezet politikával gátolni az emlékezés sokféleségét, mert ez csökkenti a társadalmi dinamikát és motivációs képességet. A traumák elfogadása azt is jelenti, hogy a nemzeti traumák nem csak egy nemzetre igaz traumák, hanem a régió összes nemzetére igaz. Hogy ez a sebzett nemzetek közössége, ez a régió. És úgy is lehet mondani, hogy egyfajta nemzeti együttérzés lehetősége nyílik meg, amelynek számos jele is van ebben a régióban, Magyarországon elsősorban a lengyelekkel való sorsközösséget és szimpátiát lehet ismerni és hallani joggal. A sebzettségre épülő és a sebzettség perspektívájából kiinduló gondolkodás egy egyetemes perspektíva. Nem csak valamely országra, hanem egy régióra, sőt, nem tudok róla most beszélni, de ez a téma egyre burjánzik, és a óriási szerzők foglalkoznak a sebezhetőséggel, és annak a döbbenetnek a feldolgozásával, hogy 10 évvel, 15 évvel ezelőtt úgy gondoltuk, hogy Európa biztonságos hely, úgy gondoltuk, hogy Észak-Amerika biztonságos hely, és egyszer csak kiderült az, hogy egyik sem biztonságos, és a gazdag világot elsősorban a félelem uralja. Nos tehát, ez egy egyetemes perspektíva, vagyis tehát képes relativizálni, nem megszüntetni, relativizálni a nacionalizmust. Van egészséges nacionalizmus, és van destruktív nacionalizmus. Ez az egyetemes perspektíva, ami a kereszténység perspektívája, ez nem törzsi perspektíva, hanem a nemzeti határokat átívelő perspektíva a közösségiségnek, nemzeti közösségiségnek lehetőséget adó perspektíva. Az emlékezett politikának olyannak kell lennie, amely tudomásul veszi ezeket a sebeket, és megpróbál tovább lépni, mégpedig a tovább lépés az irgalom kultúrája felé van, ami a kereszténységnek nagy üzenete, és ez az irgalom kultúrája teszi lehetővé, hogy az ember a történelemben elszenvedett sebek miatt ne a bosszúnak és az elégtételnek, hogy így mondjam, a lelkületével és a magatartásával viszonyuljon, hanem az irgalommal, a megbocsátásnak a készségével. Hölgyeim és uraim, ebben az előadásban tehát Kelet-Közép-Európáról volt szó, és azt fejtettem ki az idő szűke és a képességeim szűke miatt, hogy ennek a régiónak a legfontosabb markerei a sebzettség, és ebben a régióban a kereszténységnek van lehetősége érdemben hozzájárulnia ahhoz, hogy a régió országaiban és a régió egészében is egy előrevívő gondolkodás erősödjék tovább, vagy jelenjen meg, és a destruktív, bosszúálló gondolatokat igyekezzünk a társadalom peremére szorítani. Jó lehet, együtt kell velük élni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm az előadást, és köszönöm megtisztelő figyelmüket is. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében 2 hét múlva professzor dr. Karsai Krisztina, az STE AITK egyetemi tanára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektor helyettese tartja meg újmódi bűn és régimódi bűnhődés, a 21. századi büntető igazságszolgáltatás kihívásai című előadását. Várjuk Önöket 2 hét múlva is. Viszontlátásra!
Thank you.